Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Sali Noémi, muzeológust, irodalom és kultúrtörténészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Témánk egykor volt régi karácsonyok, akár a mai ünnepeink tükrében, illetve hát karácsonyi ételek, karácsonyi étkek egykor és most, tekintettel arra, hogy vendégünk jeles gasztronómiai szakíró is. Én botor módon ezt a bemutatásnál elfelejtettem említeni.
Tehát
milyenek is voltak ezek a régi karácsonyok. Talán gondolom, hogy érdemes a karácsonyfánál, a karácsonyfa állítás szokásánál kezdenünk, hiszen ez ma is a központi eleme a karácsonynak. Kicsit én utána olvasva a témának arra bukkantam, hogy számos karácsonyhoz kapcsolódó tárgy és szokás Németföldről érkezett hozzánk, Németországból, esetleg Ausztriából került át Magyarországra. Így van ez véletlen a karácsonyfával, a karácsonyfa állítással is?
Így, igen. Ez a karácsonyfa történet, ez egyáltalán nem olyan régi keletű, mint ahogy az ember gondolná, hogy hát karácsonyfa mindig volt, hát figyfenét volt, egyáltalán nem volt. Magyarországon német hatásra az 1820-as évekbe kezd begyűrűzni lassacskán. Podmanicki Frigyes írja le a naplójában, hogy az ő édesanyja, amikor ők kisgyermekek, hogy akkor ő állít karácsonyfát, sőt, akkor minden gyerek saját kis karácsonyfát kapott, ez nagyon vicces, hogy nem egy volt a szalomban, hanem minden gyerek kapott egy saját.
De ez volt a szalomban
áll,
tehát nem
igen,
a kertben, nem az udvaron, hanem
nem,
ez
tehát,
bent volt.
Amit bevittek a házba, igen, bevitték a házba. És utána, hát először a jobb körökben, tehát az arisztokrácia nagypolgárság körében kezd ez divatba jönni, és nagyon valószínű, hogy a kastélyokba vagy a nagypolgári háztartásokban szolgáló cselédség révén jut kijebb és lejjebb, mint ahogy egyébként minden más is, tehát ahogy az étkezési szokások, vagy akár a hímzések mintavilága is így föntről lefelé halad. És akkor így jutunk el aztán odáig, hogy a 19. század végén már a polgárság körében nagyon elterjed, és a falvakba is már megtörténik az, amikor korábban nem volt divat vagy szokás, hogy egy fenyő ágat legalább bevisznek, és akkor azt valami csuporba belerakják, és fölcifrázzák valamilyen.
Ez egy utalvalmi jelkép, és a fenyőág, a termőág.
Hát persze, ez. Hát a fenyőág az azért jó, mert a fenyőág az örökzöld. Tehát az egy ilyen, az örök életet jelképezi, a megújhodást jelképezi.
Még akár a tél közepén is lehet a megújulás jelkép.
A tél közepén persze. Ugyanúgy egyébként, ahogy például a magyar is egy ilyen, az ráadásul még ugye fehér virágzik, pirosat bogyózik, annak még volt egy ilyen nemzeti színű felhangja is. Az egyébként az angoloknál például nagyon nagy divat a magyarral díszíteni. Na minden esetre, ugye a karácsony az azért egy nagyon fontos és kitüntetett pillanata az évnek, mert most, hogyha a keresztény kultúrkörből egy picit kidugjuk legalább a nagylábújunkat, mert hogy a legsötétebb napokból egyszer csak átlépünk megint a fénybe. Úgyhogy a karácsony a legrégibb időktől kezdve egy ilyen szép szinkretista ünnep, tehát ez azt jelenti, hogy mindenféle vallások össze-visszahatnak egymásra, és akkor azokból aztán kigabajodik valami. Úgyhogy a sötétség nagy pillanata, ugye az a Luca napjától december 24-ig tartó időszak, amikor mindenféle ilyen fekete varázslás van, és akkor a lányok ottan a dologtiltás van, és a legények Luca székét faragnak, és akkor ráállnak, és meglátják a boszorkány, meg az ember meglátja a jövendőbeliét, szóval mindenféle sötétség világához kapcsolódó hiedelem akkor működik, és akkor bekövetkezik az a nagy pillanat, amikor megfordul ez a rettenet, hogy egyre sötétebb van, és elkezd egyre világosabb lenni. És nyilvánvaló, hogy a keresztény hagyományban is a kis Jézus születését azért kötötték pont ehhez az időpillanathoz, mert ő lesz az, aki behoz egy sötét világba egy fényt. Ugye ő az Isten gyermek születése, pici babaként az új életnek a születése, tehát ezek mind kapcsolódnak mindenféle, nem csak a keresztény, hanem a pogány hagyományokba is összekapcsolódnak, és hát az ember, amikor így nagyon utálja tényleg, hát egy milyen depis időszak, nem? Hát a december közepétől mondjuk szilveszterig csak
leghosszabb csak éjszakák, rosszabb, legrövidebb
hát nappalok. Persze, hát sötét van, undorító nálunk, még az éghajlat is undorító, és akkor ebbe van egy remény. És ez a gyönyörű hagyomány, amit a kereszténység behoz, hogy egy kisgyerek születéséhez kapcsolódik ez az egész. Hát a fenyő maga is egy ilyen télen győzedelmeskedő élet szimbóluma.
Még csak nagyon röviden visszatérve a karácsonyfához, illetve a karácsonyfaállításhoz, akkor azt mondhatjuk azt, hogy a 20. század elejére ez már általánosan elterjedt Magyarországon, igen, hogy karácsonyfát állítunk. És mi minden került a karácsonyfára? Szaloncukor azt gondolom már volt, és éppen ennek is utána néztem, hogy ennek is ugye német vonatkozása van, hiszen a szaloncukor ugye németül szaloncukker, tehát ez utal arra, hogy a szalomban felállított karácsonyfára került ez a fajta édesség.
Igen, ennek ellenére a szaloncukor a mai formájában egy igazi ungarikum, mert ezt Európában sehol nem csinálják, csak nálunk, uh-huh, és nálunk van ennek ilyen őrületes hagyománya, és teljes fegyverzet és iparág és minden, amit akar hozzá az ember. A múzeumunknak az egyik legviccesebb tárgya, ami az állandó kiállításon látható is, egy szaloncukorpapír rojtozó.
Készülék. Ez egy kis gép, vagy egy kis
kézműves
gép. Egy
kis gépecske, egy ilyen sündisznóra emlékeztető tekerős, mintha egy daráló lenne, csak ilyen sündisznószerű. És
cukrászatokban cukrászmestereknek
erre szükségük volt, hiszen régen minden cukrász saját maga készített szaloncukrot, és hát augusztustól oda volt pofozva a család minden 6 évesnél idősebb tagja, hogy üres óráiban rojtozza a szaloncukorpapírt, hogy amikor eljön az idő, és elkezdi készíteni majd a papa a cukrot nagy mennyiségben, legyen mibe csomagolni. Tehát erre nagyon föl voltak készülve. Hát ez így mondjuk későbbi 20-as évekbeli tárgyunk.
Az, hogy hungarikum, az azt jelenti, hogy máshol nem is nagyon van szaloncukor, vagy ha van, akkor az tőlünk terjedt más vidékekre, vagy más tájakra?
Igen, ezt mondhatjuk. Tehát a Franciaországban élő rokonok meghalnak a boldogságtól, hogyha karácsonyra kapnak egy doboz szaloncukrot, mert ez nincsen. Tehát ez a fajta ilyen rojtos papíros, ilyen alakú, hát mondjuk ennek most már nagyon sokféle belvilága lehetséges, mert ugye itt is már mindent kitalálnak jó dolgukba a cukrászok, vagy az édességgyártó gyárak. Most már nagyon sokféle van. Az hát
különösen most már ez ipari méretekben készül, hát, és gondolom, igen, ez a szóval szaloncukor papírrongyozó készülék, ez már kevés helyen lelhető fel.
Olyan, mint amilyen, olyan biztos, hogy nagyon kevés helyen. Na minden esetre hát, hogy mit rakunk ebbe a rojtos papírba, ez azért változott sokat, mert anyám még mesélték a háborús szaloncukrok idejét, amikor örültek, hogyha kockacukrot tudtak csomagolni egy kézzel
kisorlóval
rojtozott papírba, és az ostrom kellős közepén is azért az nem maradhatott el. Na most a fára, ugye teszünk ehető és nem ehető dolgokat. Az ehető dolgok közül az első számú nyilván a szaloncukor, de hagyományosan készítenek mézes kalácsból, illetve ilyen cukormázzal bevont, kemény, jól elálló, sőt idővel javuló kekszerűségeket, meg pereceket. Nagymamám sütött egy nagyon jó pofa ilyen fényes héjú cukorral, tojásfehérjével készült apró perecet, amit ott órákig kellett kötözgetni, és akkor aztán persze lelegeltük a tesómmal a fáról, mire a fa kiment a házból, addigra már az a ennivaló egy falat se volt. És akkor voltak még az ilyen habkarikák, ami szintén az én gyerekkoromban nagyon népszerű volt.
Talán ez most már kikopott.
Fehér és rózsaszínű változatban lehetett kapni őket, és
meglehetősen rossz íze volt.
Fogrontó, és alapjába véve egy elég elborult találmány. De hát ez meg nyilván így a hópelyheket idézi, vagy szóval valami a havasságnak az élményét csempészte föl a fára. Na most, ami az egyéb akasztékokat illeti, hát
ezek a klasszikus díszek.
Nyilván minden családnál megvannak a klasszikus díszek. Nálunk vannak olyanok, amelyek hát 1920-as, 30-as évekből még megvannak, mert nem a vedd meg dobd el jegyébe készültek, és nem voltak olyan törékeny anyagúak, mint a mi kisgyerekkorunknak, az 1960-as éveknek az üvegdíszei, amik borzalmasan törnek. Tehát ezek a régebbiek, ezek
valami. Igen, és emlékszem, hogy évből évre a karácsonyokon, amikor csomagoltuk ki az előző évben eltett díszt, akkor találgattuk, hogy na melyik van még épségben, mert hát, még igen, álló helyzetben is néha megrepett.
Ez egy veszély, képesek megrogyni, igen, meg hogyha netán dül a fa, akkor meg aztán kész vége. Úgyhogy a régiek készítettek saját maguk is karácsonyfadíszeket, és nekem is a régi díszeim között vannak a kályha ezüsttel beezüstözött fenyőtoboz, nagyméretű makk, szép kis sapkájával mindenével, aztán csertölgy gubacs, ami szintén aranyjal, ezüsttel, mit tudom én, valami akkori házi festékkel, még anyám még kis
mostanságint, ha megint lenne ennek egyfajta divatja, nem, hogy otthon együtt ilyen kézműves hát, módon elkészítünk persze, díszeket, egy... mert ugye a karácsonyfa dísz ötlettára az kifogyhatatlan.
Kimeríthetetlen, így van. Én nagyon pártolom ezt különben, mert a gyerekeknek hatalmas buli például egy közös mézes kalácsozás. Mert annak olyan illata is van, hogy az ember bolondul meg tőle, és akkor már karácsony előtt egy héttel, vagy akár még hamarabb is el lehet kezdeni, mert a mézes kalácsnak jót tesz, ha áll. Úgyhogy az, hogy a gyerek ebben részt vesz, hát persze az a gyerek, amelyik már be van avatva ebbe a kihozza a karácsonyfát titokhalmazba, mert az egész kicsiket nem biztos, hogy ki kell zökkenteni, ha nem kérdezik, vagy ha ők maguk nem jelentkeznek be, hogy segítenének. De már a nagyobbaknak, szerintem 8-9 éveseknek ilyenkor a konyhában a helyük, és az nagyon, nagyon jó nekik, hogyha egy
hát meg ez az együttkészítés, az együttkészülődés, advent idején, ez is egy jó program.
Várjuk, beszélgetni lehet közben a konyhában. A gyerek valami hasznosat csinál, édes tésztákkal gyurmázni, maszatolni, az szerintem 4-5 éves kortól fölfelé, vagy még kisebbtől is akár, az tök buli. Úgyhogy be lehet nagyon is vonni a gyerekeket, igen.
A karácsonyi ajándék, vagy egyáltalán a karácsonykor ajándékozás szokása, ez mire vezethető vissza, vagy egyáltalán mikorra vezethető vissza? Tudjuk-e, hogy miért alakult ki, hogy ilyenkor megajándékozzuk egymást, aztán, hogy elsősorban mondjuk a gyerekeknek adunk ajándékot ilyenkor karácsonykor?
Én a 19. század első harmadánál régebbi adatot nem ismerek arra, hogy karácsonykor az emberek ajándékoztak volna. Nem tudom. A disznóölés az volt, és akkor körbejárt a kóstoló, az már elkezdődik november végén, ugye András naptól kezdődik a disznóölések hagyományos szezonja, és van egy csomó olyan névnap is ilyenkor közben, ami hát gyakori nevek, tehát az András nap, Ferenc nap, Mária nap, aztán utána karácsony után, meg aztán pláne akkor jönnek az Istvánok, meg a Jánosok, amikor elszabadul a pokol. Tehát ezek igen, de az, hogy karácsonykor ajándékot kellett volna az embernek adni, főleg az alacsonyabb néprétegeknél, ez a századfordulón alakul.
Olyasmi se volt mondjuk 19. században, vagy akár korábban, hogy mondjuk arisztokrata körökben ilyenkor mondjuk a cselédeket, a szolgálókat valamivel jutalmazták karácsonykor, vagy nem volt ilyen ilyesfajta szokás?
Én erre se ismerek példát a 19. századnál régebbi időkből.
De hogy akkor már
igen,
azért
a 19. századtól kezdve, ahogy ez a karácsony a ma ismert formájában elkezd kialakulni és körvonalazódni, onnantól kezdve már szokás valóban a gyerekeknek ajándékot adni, először csak nekik. Uh-huh. Na most ugye ez a család-cseléd párhuzam, ez megvan egészen sokáig, hogy a cselédeket a gyerekekkel egy sorban kezelik, vagy hát uh-huh. egy rangban kezelik, és akkor nekik is kezdenek adni, de mindig csak ilyen hasznos dolgokat, és a gyerekek is azért sok hasznos dolgot kapnak, és nem kapnak nagyon sokféle dolgot. Tehát ez, ami mostanára kialakult, hogy az egész karácsony már gyakorlatilag semmi másról nem szól, csak arról,
főleg
hogy
drága termékek ajándékozása.
Az elmebeteg rohan mindenki egy hónapon keresztül minden hétvégén vásárolni, és az számít, hogy mekkora halomjáték van a fa alatt, és a gyerekek között is egy ilyen versengés van, hogy most ki kap többet, nagyobbat, drágábbat, duranósabbat, hangosabbat, mit tudom én. Ez egyáltalán nem volt. A gyerekek kaptak kevés számú játékot, és nagyon érdekes megnézni például a Fortepanon, a régi fotóanyagban, ha az ember beüti ezt a szót, hogy karácsony keresd, akkor a gépállat előhoz most már nagyon sok olyan képet, ami szobabelsőket ábrázol, karácsonyi jeleneteket ábrázol, hát érdemes legeltetni az embernek egy kicsit a szemét rajta, hogy könyvet kapnak feltétlenül, a lányok kapnak babát, na jó, egyet. Fiúk kapnak valamilyen huszáros dolgot, falovat, vagy kis kardot, vagy mit tudom én, valamit. Feltétlenül kapnak szükséges öltözett darabokat, amiket amúgy is kapnának, meleg sapka, meleg kesztyű, ilyesmi, ezt mi is kaptunk gyerekkorunkban, és miközben tudtuk, hogy úgy is kellene, mert úgy is most vesztettem el a fél pár kesztyümet, de azért akkor is a fa alatt megtalálni egy pár új kesztyűt, azért az öröm volt, az akárhogy is az ember hiába tudta a praktikusságát, attól még az ajándék volt. És... Hát mit is még? Hát így ezt. De könyvet például, mikor én kisgyerek voltam, hát nálunk az első számú legfontosabb, sőt gyakran kizárólagos ajándék a könyv volt, mert ezzel tudtunk egymásnak a legnagyobb örömet szerezni. Ne rólam is tudta a család, hogyha valami igazán nagyon, nagyon ütőset akarnak, akkor meg kell venni azt a könyvet, amire már mióta fenem a fogamat, és akkor a bátyám puhatolta ki mindig, hogy az mi legyen, és én is tudtam, hogy a tesómnak mit kell venni, és akkor ezt megkaptuk, és utána napokon keresztül az ünnep folytatódott abban, hogy bekucorodott az ember a kályha mellé, és elolvasta végre azt a könyvet, meg az összeset, amit kapott. A gyerekek a felnőtteknek mindig saját készítésű ajándékot adtak. Ez is egy fontos szabály volt. És nagyon édes ilyen régi gyerek ajándékokat lehet látni. Most például az új kiállításban, amit készítek, abban van egy ilyen, hogy egy kisfiú, aki akkor tanult meg írni, mondjuk 1880-81-be járunk.
Mondjuk el azért zárójelben, hogy ez a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
Ez igen, az én múzeumom, így van. És akkor egy ilyen szép kis rajzzal ellátott levélpapíron egy ilyen áldáskérés, hogy a jó Isten áldja meg és tartsa meg az én édes jó szüleimet, Elek. És ezt nyilván tanítják neki, ezt diktálják neki, de hogy ez az ajándék maga ennek a őszinte gyermeki rajongásnak, szeretetnek a kimutatása, és ő ezt tudja adni, hogy már tud írni, és akkor ír egy ilyen szép áldást, ami a szülőknek egy ajándék, hogy az ő gyerekük egy ilyet kér. Ez még csak nagyon hívő embernek se kell lenni, hogy az ember meghatódjon egy ilyen dolgon. Rajzolni is mindig rajzoltunk, ez nekem is mindig feladatom volt, hogy valami szép rajzot kellett készíteni a család felnőtt tagjainak. Aztán, mikor nagyobb lettem, akkor meg már borzasztó volt, akkor meg hímezni kellett. Hát azt utáltam kislányként. De a dolog lényege az volt, hogy munkát tettem bele, készültem rá, aggódtam, hogy jól sikerüljön, borzasztóan aggódtam, hogy valóban örömet okozzak vele, tehát az ünnepre készülésnek az ajándékkészítés egy rettentő fontos összetevője volt. Nem csak az, hogy én hogy várom, amit majd én kapok, hanem hogy izgulok azon, amit én adok. És ez nagyon fontos, hogy ezt megtanították nekünk, az adás örömét, az adás jelentőségét. És ahogy a felnőttek fogadták az ajándékainkat, az jelezte, hogy ezt mindenki nagyon megbecsüli és méltányolja, nem a dolognak magának az értékét, mert az nyilván zéró, hanem a belefektetett energiát és a gyereknek ezt az igyekezetét. Na most ezt szerintem a mai gyerekek nem eléggé tanulják meg, nem eléggé kapják meg, hogy az adás örömére is készítsék fel őket a felnőttek karácsony ünnepére.
Igazán nehéz történelmi idők karácsonyain, mondjuk a világháború idején, vagy az 50-es évek elején milyen lehetett, vagy milyen volt ez az ajándékozás? Mit tudunk erről?
Hát ezt meséltem most, hát ilyen volt. Hát én 1960-ban 4 éves vagyok, és ezekre emlékszem.
De mondjuk háborús időszakok, az korábbi időszakban.
Hát a háborús időszakban ott tulajdonképpen ugyanez volt, az egyetlen utolsó 44-ről 45-re forduló karácsony, tehát 44 karácsony, az borzalmas lehetett, mert akkor már pincében voltak. Tehát akkor már tartott az ostrom. Amit erről nekem meséltek a felnőttek, azért az tényleg szörnyű, mert hát nem lehetett semmihez se hozzájutni, de azért mégiscsak még lecipelték az óvóhelyre is azt a néhány fenyőgajat, meg levitték a karácsonyfadíszeket, és ott bunyadtak, miközben körülöttünk itt lőtték egymást a németek, meg az oroszok, de akkor is volt karácsony, akkor is volt egy ilyen kötelező minimum, ami nélkül nem lehetett, és akkor is ez a remény volt benne, hogy most már vége lesz, és vége lesz a sötétségnek, egy ilyen duplán szimbolikus pillanat volt ez, hogy jön egy új élet.
Az adakozás az adománygyűjtés napjainkban is a karácsonyhoz kötődik, vagy kapcsolódik. Korábbi időkben, mondjuk akár a 19. században, a századfordulón, vagy utána, vagy akár például a két háború közötti időszakban is jellemző volt ez karácsony tájékán?
Nagyon.
A adakozás és az adománygyűjtés?
Ez nagyon jellemző volt, és nagyon érdekes adataim vannak az én főkutatási területemből, a kávéház történetből, arra, hogy asztaltársaságok egy teljes éven keresztül ilyen szabályjátékokat játszanak. A legaranyosabb a New York kávéházban a Kövesi Vár nevű asztaltársaság volt. Egy ilyen szabályos fantasy játékot játszottak, egy marha nagy papírmasé vármakett köré gyűlve, és akkor volt várúr, és voltak várúrnők, és a legkülönbözőbb tisztségviselők, a kasznárral és az apródokkal bezárólag, mindenkinek megvolt a szerepe, és rettentő könnyű volt hibázni, mert egy borzasztó kőkemény középkori szabályrendszer állítottak föl, színészek voltak a tagjai ennek az asztaltársaságnak elsősorban, és akkor egész évben játszották ezt a szertartásos városdit, középkori városdit, és folyton mindenki hibázott, akkor azonnal kőkemény pénzbüntetésre ítélték az illetőt, amit lepengetett a kasznárnak, aki ezt begyűjtötte egy nagy pénzes dobozba, és gyűjtötték, és akkor ez egész évben csak gyűlt, és nagyon sok pénz gyűlt össze az év végére belőle, és karácsony előtt ebből a pénzből rendezték meg az állástalan és munkaképtelen öreg színészek, illetve a színész özvegyek és árvák karácsonyát.
Csak ez klasszikusan civil kezdeményezések voltak, tehát nem is karitás alapú, vagy egyházak körében zajló gyűjtések.
Ilyen civil kezdeményezésből gyakorlatilag minden kávéházra jut egy. Például Újlakon a Kolozsi téri piac helyén volt egy kávéház, a Gütner-féle kávéház, ahol a újlaki első magyar asztaltársaság gyűlésezik. A 20-as évek elején járunk, akkortól van már adat róluk. Rengetegen vannak, akik persze sosincsenek egyszerre ott, hanem mindig, aki el tud menni, elmegy. Na most el tudjuk képzelni ezt az újlaki magyar asztaltársaságot, ahol a résztvevők 95%-a német anyanyelvű, a maradék meg hát úgy magyar, de jobban tud németül, mint magyarul. Ők az idegen szavak használatát büntetik, ugyanilyen súlyos pénzbüntetéssel. Na most el lehet képzelni, egy német anyanyelvű ember hányszor hibázik, amikor ő magyarul ül az asztaltársaságban. És ők is ugyanígy gyűjtenek, és ennek az asztaltársaságnak tagja a gyermeköltöztetéssel megbízott felelős személy, aki az újlaki elemi iskola igazgatója, aki pontosan tudja, hogy az ő porontjai közül kik a leginkább rászorulók, és amikor eljön az idő, akkor ebből az összegyűlt pénzből ott ők mondjuk 6 vagy 10 szegény sorsú iskolás gyereket a télre tetőtől talpig felruháznak. Ugyanilyet tudok a Krisztina városból, ahol a Zöldfa vendéglőnek, meg a Bittner vendéglőnek a Bölcsességfog asztaltársasága szkanderezik ugyanígy karácsony előtt, és megjelenik a helyi sajtóban, hogy a Bölcsességfog asztaltársaság most karácsony közelettével 8 szegény sorsú iskolás gyermeket ruházott föl, mire jön utána a riposzt, hogy és a zöldfások meg fölruháztak 10-et, és még kakaóra, kolbászra és sörre is meghívták őket.
A kis gyerekeket.
Úgyhogy ez nagyon-nagyon elterjedt dolog volt, hogy ezek az önszerveződő baráti körök, azt a kávéházi asztaltársaságok, meg a Zöldfáról tudjuk vendéglői asztaltársaságok is ezt csinálták, hogy egész évben a sűrű fillér elve alapján így szedegettek egymástól különböző ürügyekkel pénzeket, és ez gyűlt, és gyűlt, és gyűlt, és egy alkalommal senkit nem vágott földhöz, de amikor a végén aztán összeszámolták az egészet, akkor egy tetemes oma ki tudott kerekedni, és akkor hát megnézték, hogy hol a legnagyobb a szükség. És akkor hát odaadták, ahol
tehát véletlenül jó helyre is került.
Volt, és igen, igen.
Sali Noémi muzeológus, irodalom és kultúrtörténész a vendégünk ma itt az Arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.